Rekord árbevételt és profitot ért el a Richter az első negyed évben. A gyógyszergyártó árbevétele 141,4 milliárd forint volt, profit soron 29 milliárd forintot könyveltek el. A kilátások ugyanakkor borúsabbak, a gyógyszerszektort is érintik a koronavírus járvány miatti gazdasági nehézségek, ezt mondta a Richter vezérigazgatója. Orbán Gábor szerint a járvány megjelenésekor forgalomnövekedést mértek, elsősorban a vírus elleni készítmények, fogamzásgátlók fogytak jobban, de az orvos-beteg találkozók csökkenésével, illetve a vásárlók anyagi helyzetének romlásával az eladások is esésnek indultak. A riporter Andor Attila.
Nyilvánvaló, hogyha bármilyen első negyedéves adatról beszélünk, akkor nem mehetünk el a koronavírus járvány mellett. Teljes mértékben befolyásolta a gazdaságok és a piacok alakulását, de talán a gyógyszerszektor ugye kevésbé érzékeny ezekre a ciklikusságokra, egy viszonylag védett szektorról beszélünk, nem? Úgy gondolom, hogy ez az, ami most meglátszik a számokon is.
Ami a számokból szerintem látszik, az inkább az, hogy sikerült azokat a rendkívüli intézkedéseket időben bevezetni, amik biztosították egyfelől, hogy a kollégáink egészségét meg tudjuk óvni, másfelől pedig, hogy az üzletmenet folytonosságát biztosítani tudjuk. Való igaz, hogy a gyógyszeripar a többi ágazathoz viszonyítva kevésbé kitett a gazdaság ingadozásainak, ettől még ránk ugyanúgy negatívan hatott mindaz, amivel járt a koronavírus járvány, és az, hogy ezt kezelni tudtuk, annak köszönhető, úgy gondolom, az első negyedéves eredményünk.
Minden válsághelyzetben az emberek bevásárolnak, tartalékolnak. Ez mennyire volt érezhető a forgalmon, az eladásokon?
Megfigyelhető volt elsősorban Kelet-Közép-Európában, hogy egy felvásárlási hullám március legvégén érintette már a Richtert is. Ez más piacokon egy kicsit később, áprilisra átcsúszva következett be. Elsősorban antivirális készítmények, influenza-szerű megbetegedéseket kezelő gyógyszerek, bizonyos esetekben a fogamzásgátlók piacán láttuk azt, hogy a szezonálisan megszokottnál jelentősebb a megrendelés állomány.
Úgy kezdte a beszélgetést és a sajtótájékoztatót is, hogy azért hát sok-sok intézkedést foganatosítottak a cégnél. Nyilván a lista hosszú. Mit emel neki? Mennyire más az élet most a Richternél, mint mondjuk a normál kerékvágásban?
Talán a legnagyobb változás a digitális eszközök használatában, a digitális kultúránk fejlődésében tapasztalható. Sokakat meglepett, hogy milyen gyorsan, milyen rugalmasan alkalmazkodtunk az új helyzethez, és hogyan terelődött át a munkavégzés ezekre a online csatornákra. Nagyon büszke vagyok a Richter közösségére, hogy ezt az ugrást meg tudta lépni, amikor meg kellett. Ezen kívül természetesen a korlátozó intézkedések sem maradhattak el, mégpedig már február végén korlátoznunk kellett a utazást, a közösségi terek használatát. Igyekeztünk segíteni a munkatársainkat minden lehetséges módon, hogy tudják a munkájukat végezni úgy, hogy közben a fertőzés kockázatát minimálisra szorítjuk. Ennek volt ára egyébként a termelékenységünkben. Ezen dolgozunk, hogy a áteresztő képességünket ilyen szempontból is megőrizzük, mert teljesen egyértelmű, hogy a kontaktszám csökkenését szolgáló lépéseknek van hatása a legyártott mennyiségre.
Vállalatvezetőként hogy látja, ugye egy gyors alkalmazkodás volt a járványhelyzethez a Richternél, ezt mondja. Az, hogy sok-sok munkatárs otthonról dolgozik, stb. Tehát ezeket az eredményeket, vagy ezt a helyzetet tovább is gondolják, és elképzelhető, hogy egy rugalmasabb munkarendet vezetnek majd be?
Nagyon sok tapasztalattal gazdagodunk ebben az időszakban. Azzal kapcsolatban is, hogy milyen területeken végezhető távolról hatékonyan a munka, milyen járulékos hatásai vannak annak, hogyha tartósan szervezeti egységek fizikailag nem találkoznak, és hogyan hat a kultúrára ez az egész. Azt hiszem, hogy a visszarendeződés majd egy olyan állapot felé kell, hogy történjen, amikor rugalmasabban az online lehetőségeket szélesebb körben használva, de azért a személyes kapcsolatok erejét és szervezet és kultúra formáló hatását között az egyensúlyt kell majd megtalálnunk.
Ugye beszéltünk arról, hogy minden válsághelyzet tervezett felvásárlással indul, de hát aztán ugye, és ez már nem egyértelműen, vagy legalábbis az első negyedév legvégéről beszélünk, amikor egy zártság kiárási korlátozást vezettek be, csökkentették az orvos-beteg találkozók számát, gyakorlatilag ugye az egészségügy leállt, és teljes mértékben a koronavírusra koncentrált. Ez viszont gondolom, hogy rosszul hat az értékesítésre.
A járványnak ezek a negatív hatásai többnyire még a második, harmadik, negyedévben várhatók. Valóban az orvos-beteg találkozások száma csökkenti a gyógyszerforgalmat. Betegségek maradnak kezeletlenül, ami nem jó, és reméljük, hogy az időszak gyorsan véget fog érni. A promóciós tevékenységek is természetesen ellehetetlenülnek, illetve a vásárló erőre is negatívan hat ez az egész. Gondoljunk az egyik legfontosabb, sőt a legfontosabb piacunkra, Oroszországra, ahol nem csak az olajár okoz egy gazdasági gyengülést, hanem a vírus is, ugye a munkanélküliségen, a jövedelmeken keresztül negatívan hat a vásárlóerőre, és egy olyan piacon, mint az orosz, ahol a támogatott termékek köre nagyon-nagyon szűk, ez közvetlenül érinti a gyógyszerpiacot, úgyhogy erre kell felkészülnünk az év hátralevő részében, vagy legalábbis az év közepén. Erre is mondtam azt, hogy egyáltalán nem jelenthető ki, hogy a gyógyszeripart ne érinteni negatívan a válság. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk a lehetőségeket a javunkra fordítani, és hogyan tudjuk a kollégáink egészségét megóvni, és az üzletmenetet egyszer s mind fenntartani.
Ha már külpiacot említett, hol látja azt, hogy a vártnál talán jobb pozícióba került a Richter, és melyik piac az, ami, hát mondjuk fogalmazzunk úgy, gyengébben muzsikál?
A kínai piac kivételével minden más területünkről azt tudom mondani, hogy nagyon jól helytálltunk az elmúlt időszakban, mert képesek voltunk az ellátást biztosítani az összes nehézség ellenére. Gondoljunk itt az anyagellátásra, a védőeszköz, meg különböző felszerelések beszerzésére, a munkaerőbiztosítására. Ezek mind nagyon komoly kihívást jelentettek, de jól vettük ezeket az akadályokat. Így el tudtuk azt érni, hogy minden területre maradéktalanul ki tudtuk szolgálni az igényeket. A kínai piac az, ahol előbb is jelentkezett a válság, illetve a vírus és a lezárások, tehát ott azért ez a piaci fogyásban ott hagyta a nyomát, és korábban már jeleztem, nehézségeink vannak az ottani támogatási rendszer kapcsán, ami január 1-től ugye elég komolyan sújt minket, ez is látszik a számokon Kínában.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. A Richter részvényei pénteken nagyot mentek, 2,7%-ot erősödtek, 6905 forinton zárva. Meglepetéssel veszteséget jelentett az OTP bankcsoport az első negyedévről, az eredmény mínusz 4 milliárd forint volt, az elemzők 33 milliárdos nyereségre számítottak. Soha nem látott mértékű céltartalék képzésbe kezdtek a pénzintézetnél a koronavírus miatti gazdasági visszaeséstől tartva, így látja a Világgazdaság szerkesztője. Kis Mónika szerint a Szlovákiában és Magyarországon bevezetett bankadó és a hazai törlesztési moratórium is kedvezőtlenül hat a számokra. Úgy véli megalapozott, hogy a banknál a legrosszabb forgatókönyvre számítanak, Andor Attila interjúja.
Azért nagy meglepetés történt, tehát az OTP-től szerintem, aki nyomon követi a cég életét, lassan megszokhatta, hogy rekord vagy rekord közeli eredményeket publikál negyedévről negyedévre. Hát most viszont mínuszos lett az első negyedév. Hogy látod?
Kicsit elkényeztetett minket az OTP véleményem szerint, hiszen valóban hozzászoktunk, hogy negyedévente legalább 100 milliárd forint profitot hozott. Ez egy különleges negyedév volt, és ez a soha nem látott céltartalékolás, amit az OTP végrehajtott, szerintem nagyon is előretekintő. Tehát az elemzők nem számíthattak erre a tételre, majdnem 92 milliárd forintra ugrott a céltartalék, 68 milliárd forintos növekedés mellett. Amivel tudtunk számolni, ez a 20 milliárd forint plusz, ami a törlesztési moratóriumból származott, illetve a bankadó. De ezzel együtt, és valóban érdemes nagyon alaposan átnézni az OTP számait, hogy megnézzük, és megállapíthassuk, hogy igazából óvatos céltartalékolásról van szó, a legrosszabbra készült előre az OTP, Lehetséges, hogy ez a magatartás a következő negyed években inkább ismét a profit felé fog minket vonzani.
Azért az OTP hagyományosan óvatos, és túlbiztosítják a banknál a dolgokat, hogyha egyáltalán lehet ilyen kifejezést használni egy pénzintézet esetében. Nyilván óvatos magatartást tanúsítanak, sok pénzt tesznek félre, viszont hogyha előre tekerjük, ahogy mondod, az időkerekét, akkor annál jobb lesz, amikor majd ezt felszabadítják, nem?
Ez nagyon valószínű, hogy így lesz. Érdemes egy picit belenézni a banki könyvelésbe. 2018-ban alapvetően megváltozott a nemzetközi standard, ahogyan a hitelportfólió aktuális romlására kell, hogy reagáljon egy bank. Korábban ismertük a késedelmes hitelek kategóriáját, ezen belül a legrosszabbak a 90 napon túliak voltak. Ehhez képest most három hitelállományt ismerünk, a Stage 1, a Stage 2 és a Stage 3. Azért érdemes ezt ilyen részletesen elmondani, hogy megértsük, hogy nem az történt, hogy a rossz hitelek állománya növekedett volt meg. Ezeknek a hiteleknek, a hármas számú állománynak a mértéke mérsékelten emelkedett, és ezen belül a régi DPD 90 plusz, azaz a 90 napon túli késedelmes hitelek aránya még csökkent is. Azonban a standardnak megfelelően a Stage 1-ből, tehát a legjobban teljesítőből jó néhány hitelt át kellett tenni a magasabb kockázatú kettes kategóriába, és ezek a kitettségekben többlet értékvesztés képzés történik. Tehát főképp a vállalati kitettségeknél mindegy kétharmad arányban azért kellett megképezni ezeket a költségeket, mert maga a számviteli standard is így rendelkezik. Természetesen minden banknak van mozgástere, és itt jön az, amiről beszéltél, hogy az OTP mindig is nagyon óvatos volt. Tehát valóban a következő 2-3 negyed évben nagyon jó eredményre nem számíthatunk, de arra igen, hogy ez a bizonyos Stage 3 kategória csak enyhén emelkedik, és a Stage 2-ben találhatók is előbb vagy utóbb visszakerülhetnek majd a legjobb minősítési portfólióba.
4 milliárd mínuszt közöltek, ez nem egy hatalmas nagy szám a bank nagyságrendjét figyelembe véve, inkább üzenete van. De ugyanakkor, hogyha ez a vérzivataros időszak egy kicsit hosszabban tart, akkor a befektetők alapvetően ezt az óvatos magatartást akár honorálhatják is, nem?
Nem is számítok arra, hogy a közeljövőben negatívan honorálnák ezt a gyors jelentést, hiszen mindenki tisztában van vele, hogy készülnek a rosszabb időkre. Hogyha megnézzük az értékeltséget, akkor ezeken a szinteken kifejezetten olcsónak minősül az OTP, regionális, illetve nemzetközi összehasonlításban is. De azért nem tökéletes a kép. Hogyha áttérünk arra, hogy hogyan is alakul a bankok profitabilitása, akár Európában, akár Magyarországon, akkor azért azt látszik, hogy visszaestek az irányadó kamatok, és az OTP szempontjából a nagyon fontos területeken kamatcsökkentést hajtottak végre. Ez az oka annak, hogy a nettó kamatmarzs, főként az orosz, illetve az ukrán lánybankok csökkenése miatt lényegesen visszaesett, és hát a következő negyed években azért innen pozitív hatásra nem igazán számíthatunk.
Visszavonták az éves előirányzatokat, és nem fogalmaztak meg új várakozást. Ezt a sokat emlegetett óvatosságot bizonyítja, vagy egyszerűen annyira kiszámíthatatlan most a pénzügyi piac, hogy hitelesen gyakorlatilag semmit nem lehet mondani.
Inkább az utóbbira szavaznék, hogyha megnézzük akár az európai bankokat, vagy akár magyar blue chipeket, szerintem nem lehet most hitelesen nyilatkozni. Ki tudja, lesz a második vagy harmadik hullám a járványban, nem tudjuk, hogy hogyan viselkednek majd a befektetők, illetve a környezet hogyan alakul. Túl korai lenne erről beszélni, én azt hiszem.
Azért azt is el kell mondani, hogy ebben a negyedévben 18%-kal nőtt a bankcsoport bevétele, ami azért hát nem utal hatalmas nagy gondokra. Igaz, regionális vállalatként a negyedév végén jelent csak meg a koronavírus és az azzal összefüggő gazdasági hatások az OTP területén, mármint hogy földrajzi területén. Lesz még mínusz? Mi a véleményed a második negyedévben például?
Ha ezt a negyedévet nézzük, akkor ez a 284 milliárd forint, amit most a bevételek során láthatunk, kifejezetten jó számnak mondható. Hogyha egy picit szétbontom, a nettó kamatbevétel 23%-kal, a díj és jutalékbevétel pedig 21%-kal nőtt. Az egyetlen negatív tétel az az egyéb nem kamat jellegű bevételek voltak, ezek főleg az értékpapír bevételek visszaesése miatt csökkentek. A kockázati költségek emelkedéséről beszéltünk, de keveset beszéltünk még arról, hogy közben a működési költségeket nagyon alacsonyan igyekszik tartani a bank. Azt kell látni, hogy itt egy rendkívül gyors fejlődési folyamatnak a második szakaszában vagyunk, hiszen az elmúlt években jó néhány leánybank csatlakozott, amelyből van olyan, ami még csak most kerül konszolidáció alá. Tehát az OTP hazai alaptevékenységében nagyon pozitív lenne továbbra is a trend, de a külföldi leányok konszolidációja során elég sok olyan tétel van, amivel nagyon nehéz előre számolni. Ezért én is óvatos lennék, valószínű, de ez tényleg csak egyfajta becslés, hogy a következő negyed években ezek a tendenciák nem romlanak. OTP olyan bankokat vásárolt, amelyek olyan országokban vannak, ahol főképpen a turizmusból élnek az emberek. Teljesen természetes, hogy a következő 6 hónapban az itteni bevételek azok töredékükre esnek. Tehát igen, fel kell készülni a legrosszabbra.
Kis Mónikát, a Világgazdaság szerkesztőjét hallották. Az OTP részvényei egyébként a pénteki kereskedésben 6,1%-ot gyengültek, 9250 forinton zártak.